Eddig is nagyon komoly összegekről beszéltünk, de ugye az idei nyárra volt az jellemző, hogy igazán betoppant Európába a szaúd-arábiai futball, annak minden potenciájával, gazdasági erőfölényével, talán így is fogalmazhatok. Most a szaúdi projektről fogunk egy kicsit beszélgetni, hogy mennyire tudják ott hosszú távon is fenntartani ezt a dinamikát, de azért ami idén nyáron történt, az nem csak azért lehet az európai futballbarátok számára kicsit ijesztő, mert hogy néhány korosodó, futball értelemben korosodó sztár odaigazolt, Cristiano Ronaldo, Benzema vagy Mané, hanem ugye azért is, mert itt konkrétan olyan futballisták mentek oda, akik most Európa szinte bármely top klubjában elférnének. Ja, én kiírtam néhányat, Brozovic, Sergej Milinkovic-Savic, de Márez, Kanté, még abszolút ez a kategória, akik még pályafutásuk derekán járnak. Összességében csak a pénz miatt mennek Szaúd-Arábiába ezek a játékosok, vagy önmagában ez a szaúdi projekt lehet kecsegtető számukra?
Hát éppen közülük az egyik mondta azt, hogy hát itt csak a pénzről van szó, semmi mástól. Nehéz azt elképzelni, hogy bárki is valamilyen szakmai megfontolásból igazolja Arábiába. Az lehet természetesen, hogy úgy vannak vele, hogy sok pénzt keresek, és bízok abban, és lehet, hogy tényleg bíznak abban, hogy már név alatt a szaúdi liga felfejlődik olyan szintre, hogy már szakmailag is megérje ott játszani, de azt azért nyilván mindenkinek tisztán kell látnia, hogy jelen pillanatban még nem ez a helyzet. Annyiban azért kiegészíteném ezt a megállapítást, hogy való igaz, hogy vannak olyan játékosok, akik azért nagyon komoly szakmai értéket képviselnek, például itt a felsoroltak, tehát elsősorban mondjuk Márez vagy Brozovic, de azért ők nem a top kategória. Tehát azt tisztán látni, hogy amiről az előbb beszéltünk, hogy ugye 100 millió euró körül van egy top játékosnak az átigazolási díja ma már, ilyen szintű játékosok azért még nem nagyon igazoltak Szaúd-Arábiába, hanem inkább a második vonal, és azok a valóban egykor nagyon komoly szinten lévő, de mára már a futballpályafutásuknak a végét járó sztárok, mint mondjuk Cristiano Ronaldo, vagy éppen Benzema. Itt ugye nagy kérdés, hogy ami ugye itt a levegőbe lóg, esetleg Neymar átigazolása, hogy ez megvalósul-e. Az ugyanis egy új lépcsőfok lenne, egy új szint lenne a szaúd-arábiai átigazolások történetében, mert ő viszont azért még mindig egy olyan top játékos, aki a legfelső szintre tartozik. Ha Neymart is sikerül leigazolniuk, lehet, hogy az akár megnyit egy új lehetőséget a szaúdiak számára, és akkor még komolyabb játékosokat tudnak megszerezni. Nyilván itt az a kérdés egyrészt, hogy meddig akarják még ezt a projektet pénzzel finanszírozni. Szándékosan azt mondom, hogy meddig akarják, és nem azt, hogy meddig tudják, mert addig tudják, ameddig akarják. Tehát nyilvánvalóan az anyagiakból ők nem nagyon tudnak kifogyni. Láttuk azt, hogy például a kínaiak elkezdtek ugye néhány évvel ezelőtt egy hasonló projektet, de gyorsan abba is hagyták. Nem tartom valószínűnek, hogy Szaúd-Arábiában is ez fog történni. Tehát egészen biztos, hogy ők ezt végig akarják csinálni. Nagy kérdés az, hogy ez a szaúdi liga mennyire tudja felvenni a versenyt majd szakmailag a többi bajnoksággal. Az biztos, hogy rövid távon az Európán kívüli bajnokságoknak óriási versenytársa lehet, és lesz is. Tehát én azt gondolom, hogy itt néhány éven belül egyértelművé válhat, hogy a szaúd-arábiai liga a legerősebb Európán kívüli bajnokság, és ez akár anyagilag is problémát okozhat olyan bajnokságoknak, mint mondjuk az amerikai MLS, vagy a bajnokság, amelyek túl azon, hogy játékosokat igazolnak, nyilván valamennyire igyekeznek piacot is szerezni maguknak, az, hogy Messi az Egyesült Államokba igazolt, az is azért annak van egy piacszerzés célja is, tehát hogy Amerikán kívül is minél többen nézzék az amerikai bajnokság, de hogyha a liga még erősebb lesz, akkor nyilván vonzhat el potenciális nézőket mondjuk az amerikai ligától. Azt viszont nem tartom túl valószínűleg, hogy az európai bajnokságok számára komoly veszélyt jelentsen a szaúdi liga, a top bajnokságok számára legalábbis biztosan nem. Tehát az, hogy az angol, német, spanyol, francia topligákat bármilyen szinten meg tudja közelíteni, az szinte kizártnak mondható, mert egyszerűen nincsen olyan mély háttere a szaúdiaknak. Nem csak anyagilag értem ezt, hanem természetesen szakmailag is. Az lehet, hogy a kisebb európai bajnokságok, tehát mondjuk a belga, holland, portugál bajnokságok, amelyeknek azért még van valamekkora jelentősebb saját országon kívüli piaca, azoknak lehet egy komoly versenytársa, akár még Szaúd-Arábia, de ez a, mondjuk úgy, hogy ez az üvegplafon, amiben aztán beverik a fejüket, mert tényleg a top 5 bajnokság ebből a szempontból érinthetetlen.
Ahogy az ön szavaiból én kiolvastam, mire utalt elsősorban akkor, amikor azt mondta, hogy vagy azt sejtette, hogy ez egy hosszabban tartó projekt lehet, mint akár a kínai volt? Milyen biztosítékokat lehet emögött felfedezni? Ugye sokaknak eszébe jut, hogy világbajnokságot rendezne Szaúd-Arábia, ugye Katarhoz hasonlóan 10 éven belül. Szóval ez lehet egy olyan pont, ami azt mondathatja velünk, hogy hosszabb távú projekt lesz a szaudi, mint akár a kínai volt?
Ez például igen egyértelműen egy ilyen pont, hiszen ez egy nagyon erős vágy a szaudiak részéről, 2030-ra próbálnak ugye pályázni, tehát ez egy nagyon erős vágy a szaudiak részéről, és egyébként is, tehát túl azon, hogy van ez a világbajnoki pályázat, a szaudiak óriási erővel léptek be erre a sportpiacra, és most nem csak a futballbajnokságunkra gondolok, hanem úgy általában a sport piacára. Ugye látjuk azt, hogy nagyon sok olyan ország van, amelyik a sporton keresztül próbálja magát népszerűsíteni, eladni, jó színben feltüntetni. Arab országok ugye rendszeresen csinálják ezt, Abu Dhabi, Katar és más arab országoktól is láttuk ezt, de nem csak Arábiában, ugyanezt csinálta, vagy csinálja akár még mindig Kína, Oroszország, nyilván náluk ugye a háború felforgatta ezt a helyzetet, de más, akár kisebb országok is, mint mondjuk Azerbajdzsán. És ennek ugye megvannak a különböző módozatai, egyrészt nagy sporteseményeket vonzanak a saját országukba, akár labdarúgó VB-t, olimpiát, Formula 1-es futamot, bármi mást, a saját futballbajnokságukat elkezdik építeni, mivel a labdarúgás a legnépszerűbb sport, és külföldön is elkezdenek befektetéseket létrehozni, és Szaúd-Arábia szépen megy ezen az úton, amit a többiek már mondjuk úgy, hogy kiköveztek, és ők is ugyanezeket csinálják, vannak most már nagy sporteseményeik Szaúd-Arábiában, akár Formula 1, akár takarrali, akár labdarúgó mérkőzések, ugye olasz-spanyol szuperkupa például, de ugyanígy vannak külföldi befektetéseik, ugye a Newcastle United például Szaúd-Arábiai kézben van, és biztos, hogy lesz több ilyen is, és a bajnokság is egy ilyen eszköz a számukra. Nagyon nagy erővel indultak el ezen az úton, kicsit késve ébredtek, ezt mondhatjuk, tehát a többi arab ország, vagy akár Kína, Oroszország ugye jóval korábban elkezdte, Szaúd-Arábia lényegesen később, de nagyon nagy erőkkel, és tudjuk azt, hogy óriási anyagi potenciáljuk van, tehát a környező arab országokhoz képest ugye lényegesen nagyobbak például, tehát akár Abu Dhabihoz, akár Katarhoz képest lényegesen nagyobbak mind lakosságban, mind az elérhető nyersanyagok tekintetében. Tehát hatalmas a potenciáljuk, és egészen biztos ebből az indulásból és abból az erőből, ahogy ezt csinálják, egészen biztosnak tűnik, hogy ők nem akarnak ebből úgy kihátrálni, ahogy azt mondjuk a kínaiak tették a labdarúgó bajnokságukkal kapcsolatban, és biztos, hogy egész nagy lendülettel fognak menni, ezért mondtam azt, hogy én azt biztosnak látom, hogy a Szaúd-Arábiai Liga az néhány éven belül akár elérhet arra a szintre, hogy a legerősebb Európán kívüli bajnokság legyen. Nyilván akkor tud ez igazán jól működni, ha nem csak légiósokat igazolnak, hanem van egy erős belső fejlődés is. Azért azt ne felejtsük, hogy Szaúd-Arábiának van komoly labdarúgó kultúrája, tehát a szaúd-arábiai válogatott az egy meghatározó válogatott az ázsiai futballban, úgy, hogy egyébként a játékosok mind a szaúd-arábiai bajnokságban játszanak, tehát nem mennek el légiósnak. Tehát
abszolút idén ugye Argentinát verték legutóbb a Katari VB-n, igen.
Valóban a legutóbbi világbajnokságon a későbbi győztes argentinokat is legyőzték. Tehát van mire építeni, de igazán akkor tud ez a projekt jól működni, hogyha a belső futballjukat is fejlesztik. Tehát oda például hívnak külföldi edzőket, olyan infrastruktúrális fejlesztéseket hajtanak végre akadémiákon és egyéb utánpótlásképző helyeken. Ez is egyébként egy működő projekt, de nyilván ebbe is komoly energiát kell fektetniük ahhoz, hogy tényleg a liga az meghatározó lehessen nemzetközi szinten is.
Most, ahogy említette, hogy valószínűleg a szaúdi liga egyik célkitűzés az lehet, hogy az Európán kívüli legerősebb bajnokság legyen, és nagyon nem veszélyezteti Európa monopól helyzetét, már ami mondjuk úgy a futball presztízsét jelenti. Erre utal kicsit az is, hogy ugye már Magyarországon is már bejelentett az egyik nagy televíziós csatorna, hogy fog közvetíteni mérkőzéseket Szaúd-Arábiából, és feltételezem, hogy akár Nagy-Britanniában is ugyanez lehet a helyzet, meg több más európai országban is műsorra tűznek szaudi meccseket, ami mondjuk két éve még elképzelhetetlen lett volna. Szóval, hogyha félne Európa a szaudi térnyeréstől, akkor nem biztos, hogy ilyen liberalizációs lépéseket hozna a tévés piacon, bár hozzátéve, hogy gondolom azért itt is a profit diktál, de hogy összességében akkor úgy képzelem, hogyha tényleg tartanának Szaúd-Arábiától, akkor hermetikusan lezárnák, és nem is nagyon mutogatnának onnan mérkőzéseket.
A televíziós társaságok ugye nem függenek a labdarúgó kluboktól, meg a labdarúgó ligáktól, ők az asztal, tárgyaló asztal másik felén ülnek. Tehát az, hogy mondjuk az angol, vagy nem is az angol, mert talán pont ez a rossz példa, de akkor mondjuk azt, hogy például a holland bajnokság pozícióit mennyiben veszélyeztetheti a Szaúd-Arábiai Liga, ez a holland ligának a problémája. Az, hogy mondjuk egy holland televíziós társaság műsorára tűzi a szaúd-arábiai mérkőzéseket, ő nem abban érdekelt, hogy a holland liga minél jobban el tudja adni magát, hanem abban, hogy saját maga minél nagyobb profitot termeljen, és a nézőit a lehető legjobb műsorokkal tudja kiszolgálni. Tehát ilyen értelemben nem tud úgy összezárni az európai piac, hogy most az európai televíziók azért ne közvetítenék a szaúdi mérkőzéseket, mert az nem érdeke az ő bajnokságaiknak. A televízióknak az az érdeke, hogy a lehető legjobb műsorokat tűzzék műsorra. Még egyszer mondom, itt alapvetően nem ilyen mesterséges beavatkozások, hanem elsősorban a piaci értékek fogják ezt eldönteni, és ebben azért elég egyértelműen látszik az, hogy mi az, ameddig el tudnak jutni a szaúdi bajnokságnak a menedzselésével. Ez tényleg az európai második vonal, az lehet a csúcs. Abba se vagyok biztos, hogy odáig eljutnak, tehát itt az Európán kívüli vezető pozíció megszerzése az, ami teljesen reálisnak tűnik, de Európa azért egy jóval erőteljesebb és jóval mélyebb struktúrával rendelkező piac, értve ez alatt azt, hogy tényleg nem csak az van, hogy ott vannak a sztárok a kirakatban, hanem szakmailag azért jóval komolyabb szintet tud képviselni.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Szabados Gábor sportközgazdász volt a Sportérték vendége, tegye máskor is, minden jót viszont hallásra.
Sportérték a Trend FM-en.
A fukuokai vizes világbajnokságon sorrendben először aranyérmet nyert 200 méter hátúszásban Kós Hubert országos csúccsal 1 perc 54 másodperc 14 század másodperces időeredménnyel győzött. Kós az Egyesült Államokban a legendás Michael Phelps volt edzője mellett készült, Bob Bowman fél éve irányítja a 20 éves magyar úszó edzéseit. Bár Kós Hubert is kiemelte Bowman érdemeit az aranyéremben, a tréner nagyon szerényen nyilatkozott a győzelmet követően. Először is szögezzük le, Kós Huberttel alapvetően fantasztikus munkát végeztek Magyarországon az elmúlt 10 évben. Az elődöm érdemli az elismerést, én csak egy picit segítettem, utalt az amerikai edző Magyarovics Zoltánra, Kós Hubert előző edzőjére. Majd hozzátette, elsősorban a fordulója technikáján, illetve a víz alatti munkájával dolgoztunk, és azt gondolom összességében nagyon jót tett neki a folyamatos versenyzés, hogy az egyetemi sorozatban mindig gyorsnak kellett lennie, ráadásul napról napra olyan versenyzőkkel készül, akik vele azonos szinten vannak, fogalmazott a tréner, akinél egyébként Kós Hubert számít a favoritnak a jövő évi párizsi olimpián az aranyéremre 200 méter háton. Maradva Fukuokában és a vizes világbajnokságnál, története negyedik világbajnoki címét szerezte meg a magyar férfi vízilabda válogatott. Varga Zsolt együttese egy hihetetlenül izgalmas döntőben, 5 méteres párbajban győzött Görögország ellen. A találkozó sok minden miatt emlékezetes lehet, például a Ferencváros kapusa Fogel Soma klasszis teljesítménye miatt. A hálóőr egy perccel a rendes játékidő vége előtt óriási bravúrral belekapott egy görög zicserbe, ami a kapufán kötött ki, így 10-10 után jöhetett az 5 méteres párbaj. Ebben Fogel 4 görög lövést hárított, és végül 7 pár után 4-3-ra nyert a magyar csapat 1973, 2003 és 2013 után negyedszer is világbajnokságot. A meccs hőse Fogel Soma a Magyar Vízilabda Szövetségnek úgy nyilatkozott az 5 méteresekről: a büntető párbaj előtt átvettük a dolgokat, hogy ki hogyan szokott lőni, de ehhez jött még egy kis megérzés is, talán fele-fele arányban. Fáradtan, nagyon nehéz szituációkban a lövők gyakran a jól bevált módszerrel próbálkoznak, általában az dönt, aki jobban ott tud lenni fejben. A torna legértékesebb játékosának Zalánki Gergőt választották. Az MVP azt nyilatkozta, hogy sokkal fontosabb, hogy világbajnokok vagyunk, mint hogy én lettem a torna legjobb játékosa. Csapatmunka volt. A meccsel nem is akarok foglalkozni, az olyan volt, amilyen. A lényeg, hogy ezt most valahogy megnyertük. Az egész VB alatt óriási munkát tettünk bele. Nem volt egyszerű dolgunk, az összes mérkőzésünk nagyon szoros volt, és mindig a végén dőltek el, úgyhogy tényleg mindenki előtt le a kalappal. Óriási munka volt most ebben, de el is fáradtunk. Azt érzem magamon, hogy a végére eléggé kinyúltam, úgyhogy örülök, hogy Soma ilyen sok ötöst megfogott, és így nem húztuk tovább, fogalmazott Zalánki. A magyar csapat a döntőt megelőzően is, ahogy arra a Zalánki Gergő is utalt, két nagyon szoros, egyenes kieséses meccset nyert meg. A negyed döntőben az Egyesült Államok ellen végig vezetve, de a végét kissé izgalmassá téve nyert az együttes 13-12-re. Az elődöntőben pedig fordított forgatókönyvet láthattunk, némiképp. A magyar csapat szinte végig szaladt az eredmény után Spanyolország ellen. Az utolsó negyedben, az utolsó perceket 3-0-ra nyerték meg a magyarok, Jansik, Vámos és Manherz találataival. Ezzel az utolsó másodpercekben 12-11-re fordított, és nyert a csapat. Az elődöntő siker sokat kivett a fiúkból, erre utalt a csapatkapitány Jansik Szilárd is a döntő utáni értékelésében. Azt éreztem, hogy a spanyol mérkőzés kilúgozott mindannyiunkat, nem is feltétlenül fizikálisan, bár úgy is, de fejben nagyon komolyan. Hiába próbáltunk regenerálódni, olyan elképesztő utóhatása volt az elődöntőnek, hogy aludni alig tudtunk, és iszonyú nehezen tértünk vissza a normál kerékvágásba. Ez nagyon komolyan rányomta a bélyegét erre a meccsre. Tompábbak voltunk, hiába nyomtuk, én magamon, de a többieken is sokszor éreztem, hogy bármennyit is tolok bele, egyszerűen nem tudok úgy játszani, ahogy tudok, ahogy szeretnék. Emiatt lett ennyire küzdelmes, de végig megmaradtunk csapatnak, és így tudtuk megnyerni, fogalmazott Jansik Szilárd. Ahogy korábban említettem, 2013-ban nyert legutóbb világbajnokságot a magyar válogatott, akkor Benedek Tibor szövetségi kapitányként az első nagy tornáján rögtön győzelemre vezette a csapatot, csak úgy, mint most Varga Zsolt. A tréner úgy értékelt, hogy messziről indultunk, rengeteget dolgoztunk, nem csak a vízben, hanem a szárazföldön is. Büszke vagyok a játékosokra, mert hatalmas lelki fejlődésen mentek keresztül. A hozzáállásuk egyértelműen olyan volt, amivel világversenyt lehet nyerni. Hétről hétre, meccsről meccsre jobban működtek az egymás közötti viszonyok és a játék is, bár a védekezésen továbbra is van mit fejleszteni. A magyar válogatott ezzel természetesen olimpiai kvótát szerzett a párizsi játékokra, addig viszont még rengeteg feladat vár az együttesre. Egészen hihetetlen módon jövőre, januárban először vízilabda Európa-bajnokságot rendeznek Izraelben, majd egy hónapra rá Dohában világbajnokságot, hogy aztán július 26-a és augusztus 11-e között következzen az olimpia Párizsban. Ez a torna kapja majd a legnagyobb prioritást, és ez lesz az utolsó megmérettetése a válogatott színeiben, az utóbbi évek egyik legjobb magyar vízilabdázójának, Varga Dénesnek is, aki megerősítette, még 3 nagy tornát játszik le a válogatott pólósaként, és Párizsban, a döntőben remélhetőleg egy aranyéremmel, egy olimpiai aranyéremmel a nyakában szeretne visszavonulni a válogatottól.